Megkezdődött az UDZRT per. Dávid Ibolya és Herényi Károly nem ment el, valamennyi vádlott tagadta bűnösségét. Nyilvánosságra hozták a romagyilkosságok vádiratát, a vádlottak puhánynak tartották a magyar gárdát. Nőtt a tokiói ivóvízben a sugárzó jódizotóp szintje, csecsemők már nem ihatnak belőle. Csecsemőcsempészek az ukrán-magyar határon 7 év börtönbüntetést kaphatnak. Jó estét kívánok, a Duna Televízió híradóját látják. Vasútán Poznánt kereste fel Schmidt Pál kétnapos lengyelországi útján. Az államfő a lengyel köztársaság elnökével ma az 56-os eseményeket felidéző kiállítást nyitott meg a Függetlenségi Harcok Múzeumában.
Így fogadták Schmidt Pált és Bronislav Komorowskit Poznánban. Az államfőket magyar és lengyel zászlókat lobogtató emberek kísérték, míg megkoszorúzták Mansfeld Péter emléktábláját. Poznán főterén pedig az 1956-os forradalmak áldozataira emlékeztek. Schmidt Pál szerint 56 óta a két nép barátsága még szilárdabb. Ezt hirdette egyébként egy kétnyelvű transzparens is az Adam Mickiewicz Egyetem előtt. Az államfő szerint 2011 Közép-Európa éve, amikor közösen tudják érvényesíteni érdekeiket az Unióban.
Együtt még arra is képesek lehetünk, hogy felhívjuk az Európai Unió figyelmét többek között a keleti partnerség fontosságára, és mindarra, ami innen, mifelőlünk, jobban látszik.
Az államfők rögtönzött történelem órán is részt vehettek. Poznán főterét a város polgármestere mutatta be nekik. Poznán egyébként a többi lengyel városhoz hasonlóan már nagyon készül az uniós elnökségre és a labdarúgó Európa-bajnokságra is. Ez utóbbi a határideje az egyik legnagyobb magyar cég poznani beruházásának is. 2012-re el kell készülnie a pályaudvar felújításának, 2014-re pedig a ráépülő bevásárlóközpontot is át kell adni.
Boldogan mondhatjuk, amikor meghallották a hírt, anélkül, hogy bármilyen reklám lett volna, 40%-át azonnal elvileg bérbe vették volna, de ez jellemző a Trigránitra, olyan jó a híre.
A 140 ezer négyzetméteres bevásárlóközpont szerződésének aláírásán Schmidt Pál is részt vett hazautazása előtt. A híradót Szondi Vanda tudósította Poznánból.
Puhának tartották a magyar gárdát a romák elleni gyilkosság sorozat vádlottjai a vádirat szerint. 6 embert öltek meg, köztük egy 5 éves kisgyereket, tartalmazza a vádirat. Az ellenük indított per holnap után kezdődik.
A vádirat szerint a vádlottak túl puhának tartották a gárdát az általuk sérelmesnek tartott társadalmi helyzet megoldására. Ezért úgy döntöttek, hogy a hatóságok helyett ők tesznek rendet.
Pontosan úgy talált, hogy pontosan a fejre jöttek le is.
A 4 gyanúsított összesen 9-szer támadt cigány családok házaira. 5-en súlyosan megsérültek, 6 ember meghalt, köztük egy 5 éves kisgyerek. Őt és az apját is hátba lőtték.
Egy olyan pont volt a vádiratban, amire talán az ügyészség kitérhetett volna, ez nem más, mint az elkövetőknek a motivációja.
Baltai Levente védi a Tatár-Szentgyörgyi kettős gyilkosság hozzátartozóit. Szerinte a vádirat, ahogy ő fogalmazott, nem elég alapos.
Jelen pillanatban azt tudjuk csak mondani, hogy 35 újságíró kollega tud részt venni a tárgyaláson.
Pedig több mint 50 sajtóorgánum regisztrált a tárgyalás első napjára. A tárgyalóteremben összesen 90-en férnek el.
A vádlottak a tárgyalóterem legalsó széksorán fognak ülni, mögöttük ülnek majd a sértettek jogi képviselői, a harmadik, illetve negyedik sorban ülnek majd a családtagok, hozzátartozók, a sajtó pedig innen a negyedik sornak a legtetejéről veheti föl, hogy mi történik a tárgyaláson.
A tárgyalás sorozat holnap után, azaz pénteken reggel kezdődik.
Ágynemű tartóládában akartak kicsempészni csecsemőket az ukrán-magyar határon az Aszté-Beregsurány átkelő helyen. A vámosok egy lakókocsi vámvizsgálata során bukkantak rá az egy hónapos babákra, akiket két francia állampolgárságú férfi akart kivinni az országból, 7 év börtönbüntetést is kaphatnak.
Ebbe az ágynemű tartóba rejtették el a két csecsemőt. A két kislánynak valószínűleg altatót adtak.
Nem voltak eszméletüknél az ikrek, amikor az ágy alatti ládákban megtalálták őket.
Az egy hónaposnál alig idősebb leánygyermekek nem reagáltak a külső ingerekre. A lakókocsiban utazó két francia állampolgárságú férfi, mint kiderült, apát és fiát, az ukrán hatóságok őrizetbe vették.
A lakókocsi átkutatása után megtaláltuk a gyerekek Kijevben kiállított anyakönyvi kivonatát is.
Az okmányban az őrizetbe vett francia állampolgárok egyike szerepelt a gyermekapjaként. A két csecsemőt Munkácson, a megyei gyermekkórházban tartják megfigyelés alatt.
Megvizsgáltuk a csecsemőket, és még újabb vizsgálatokat is elvégzünk majd. A gyerekek állapota kielégítő.
A hatóságok jelenleg a gyermekek születési bizonyítványának eredetiségét vizsgálják, és kutatnak a gyermekeket világra hozó anya után is.
Öt gyereknél végeztek szervátültetést idén a Semmelweis Egyetem transzplantációs klinikáján. Ebből három veseátültetés egy napon volt, a két másik kisgyereken máj transzplantációt hajtottak végre. Ők mindketten külföldről kaptak megfelelő szervet.
Mosolyogjál egy szépet.
Hogy érzed magad?
Öt napja műtötték a 8 éves Biankát, de már lábra tud állni. A májátültetés mentette meg az életét, a megfelelő szervet pedig külföldről kapta. A Semmelweis Egyetem és a Bécsi Klinika ugyanis egy olyan megállapodást kötött, hogy a szervátültetésre váró betegeik felkerülhetnek az Eurotranszplant váró listájára. Így Biankának csak egy napot kellett várnia a megfelelő donorra, de egy másik kisgyerek is ugyanígy jutott májhoz még januárban.
Mind a két májat sürgős esetben gyermeknek és az aerotranszplant segítségével kaptuk. Ez azt jelenti, hogy magyar donorokból valószínű nem tudtunk volna megfelelő méretű és vércsoportú májat biztosítani a gyermekek számára.
Ezek a fotók pedig már februárban veseátültetéskor készültek. Egyszerre három gyereket műtöttek meg az egyetemen. Ketten agyhalottól, egy 14 éves kisfiú pedig az anyukája barátnőjétől kapott új vesét. Már mindhárman jól vannak, otthon gyógyulnak.
Az új vese elkezdett működni. Bencinek az értékei rögtön egy egészséges embernek az értékei felé közelítettek, amit egy művese kezelés során nem érhettünk volna el.
A klinikán évente 150-160 veseátültetést végeznek, de ennek a dupláját is tudnák, ha lenne elegendő szerv. Az egészségügyi államtitkárság ezért is tárgyalt a hét elején az Eurotranszplanttal.
Egyes speciális vesebetegek, illetve gyerekek, és még a sürgős májbetegek esetén az Eurotranszplanton keresztül is kaphatunk szervet.
Így jövőre már 10-szer több esélye lesz az ilyen betegeknek, mert 10-szer több potenciális donorból lehet majd válogatni.
Tagadta bűnösségét az UDZRT ügyben megvádolt mind a négy politikus. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon megkezdődött büntetőperben Szilvási György volt titokminiszter és Tóth Károly volt szocialista képviselő megjelent. Dávid Ibolya és Herényi Károly viszont nem ment el a tárgyalásra. A volt MDF-es politikusokat azzal vádolják, hogy a titokban rögzített telefonbeszélgetések nyilvánosságra hozatalával kényszerítették visszalépésre az elnökválasztás előtt Almási Kornélt.
És kérem a távollétben a 2011. március 23. és 24. napjára kitűzött tárgyalás megtartását.
Dávid Ibolya volt MDF elnök levelét olvassa a bíró. Ő és Herényi Károly nem jelentek meg az UDZRT ügy első tárgyalásán, így az nélkülük kezdődött meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A két volt pártvezető robbantotta ki a megfigyelési botrányt. Ellenük és Szilvási György volt titokminiszter, és Tóth Károly a Nemzetbiztonsági Bizottság volt szocialista elnöke ellen decemberben emelt vádat a központi nyomozó főügyészség személyes adattal való visszaélés miatt.
Szükségtelenül és indokolatlanul hangsúlyozta becsület csorbítására alkalmas tényállításokkal és becsület csorbítására alkalmas tényre közvetlenül utaló kifejezések használatával az ügy politikainak ítélt hátterét. Ezzel a magatartásával Demeter Ervinnek és dr. Kövér Lászlónak legalább erkölcsi értelemben vett jelentős érdeksérelmet okozott.
Szilvási György a tárgyaláson azt mondta, nem a politikusok lejáratása volt a céljuk. A volt titokminiszter hozzátette, szerinte a vádirat nem törekszik a tények teljes körű feltárására.
Én ebben az ügyben a törvényben előírt kötelezettségemet tettem eleget, mind az engem ellenőrző országgyűlési bizottság, mind pedig a nyilvánosság tájékoztatásakor.
Az ügynek azonban csak az egyik szála politikai. Az UDZRT-nél 2008. április 10-én tartottak házkutatást. A cég ekkor a MOL-nak is dolgozott. A magyar olajcég vezetése azért kérte fel őket, mert attól tartottak, hogy orosz cégek befolyást akarnak szerezni a MOL-ban, és ebben az alkalmazottaik segítkeznek. A Nemzetbiztonsági Hivatal nem segítette ezt a nyomozást, sőt a rendőrség lecsapott a vizsgálódó magáncégre, az UD-re. A kirobbant ügy miatt később az UD ZRT tönkrement. Egykori tulajdonosai ezért pereket indítottak jó hírnév megsértése miatt. Az eljárások még nem zárultak le.
Zárolta a kormány a vízügyi gazdálkodás 19 milliárd forintját, így a hivatalokban megálltak a kifizetések. Az államtitkár azt mondta, lesz pénz, de a jövőben megváltozik a finanszírozás. Az ár- és belvízvédelem összegét előre be akarja tervezni a költségvetésbe.
Itt a Felső-Tisza vidékén azt lehet mondani, hogy az év bármelyik időszakában lehetnek akár rendkívüli nagyságú árvizek is.
Ha a víz megindul, átlagosan másfél napjuk van a helybélieknek a védekezésre. Csanyteleken november óta küzdenek a belvízzel, decemberben és januárban több mint 7 millió forintot költöttek a védekezésre. Vissza is igényelték a Viszmajor alapból, de még nem láttak egy fillért sem belőle. Most a lakosok maguk szivattyúznak.
Január 20-tól megint saját benzin lesz. Szinte arra költjük a pénzünket most, hogy pumpáljuk kifele.
Ahol házak vannak veszélyben, ott a csongrádi tűzoltók szivattyúznak.
Gyakorlatilag őket finanszírozzák, erre bennünket nem. Én nem tudok most bele több pénzt tenni, hiszen nem akarok azért címlapos lenni, hogy a konyhánkat megállítjuk, nem fizetjük ki a gázszámlát.
A tárca is felkészül. Míg eddig az volt a gyakorlat, hogy utólag számolta el a kormány a vízvédelemre költött pénzt, mostantól már előre betervezik a költségvetésbe. A korábbi kiadásokat viszont még az eddigi rendszer szerint fizetik, amint pénzhez jutnak.
Lesznek kifizetések, nyilvánvalóan abban a pillanatban, ahogy Naszvadi György államtitkár úr, aki a pénzügyek felelőse, átutalja ezeket a pénzeket a mi tárcánkhoz, a mi vízügyi igazgatóságainkhoz, akkor megtörténik a kifizetés.
Folyamatosan növekszik a hőmérséklet a Fukushimai atomerőmű 1-es reaktorában. A hőmérséklet már 399 Celsius fokra emelkedett, miközben a normális üzemi hőmérséklet 302 fok lenne. A földrengés és szökőár által megrongált erőmű 3-as reaktor blokkjából ismét fekete füst szállt fel. A szakértők sem tudják, hogy ezt mi okozza.
Nőtt a tokiói ivóvízben a sugárzó jódizotóp szintje. A hatóságok ezért arra figyelmeztettek, hogy csecsemők nem ihatnak a szennyezett vezetékes ivóvízből. Ezek a felvételek a tokiói víztisztító vállalat tározói fölött készültek. Innen kapja az ivóvizet a japán főváros nagy része. A radioaktív jód megemelkedett szintje pajzsmirigy rákot is okozhat. A felső határértékeket figyelembe kell venni, főleg ha hosszú távon nem változik a helyzet, mondja a víztisztító vállalat vezetője. Hozzátéve, ha nincs más, ez a víz is fogyasztható. A sugárszennyeződés miatt a japán miniszterelnök elrendelte, hogy tiltsák be a Fukushima és Ibaraki környékéről érkező nyers tej és zöld növények árusítását. Már 11 zöldségféléről mutatták ki, hogy az egészségügyi határértéknél jóval magasabb bennük a radioaktivitás aránya. A külföldieket tájékoztatni fogjuk az élelmiszereink állapotáról, mondja a japán kormány egyik képviselője. Az Egyesült Államok megtiltotta a bizonyos japán élelmiszerek, tej és tejtermékek, friss zöldség és gyümölcs importját.
Az Európai Unió tagországai jóváhagyták a Líbia elleni szankciók kiterjesztését, zárolják a többi között az olajcégek külföldi vagyonát, a líbiai gépek pedig berepülési tilalmat rendeltek el az uniós országok légterébe.
Menekülnek az emberek Líbiából. A többség Egyiptom és Tunézia irányába hagyja el az országot. Sokan azt mondták, a légi csapások megkezdése után döntöttek úgy, hogy útra kelnek. A franciák le akarják rohanni Líbiát. Mi itt egy újfajta gyarmatosítással állunk szemben, mondja ez a menekülő férfi a tunéziai határátkelőnél. Az elmúlt éjjel folytatódott Tripoli bombázása, a fővárost erős robbanások rázták meg. Ez volt már a negyedik egymást követő éjszaka, hogy a nemzetközi katonai koalíció csapást mért Tripolira. Muammar Kadhafi líbiai vezető hívei gyűrűjében élő televíziós adásban kijelentette, hogy nem adják meg magukat és legyőzik az ellenséget.
Ez egy keresztes háború az iszlám ellen, minden iszlám hadsereg csatlakozzon hozzám.
Kadhafi utasítására a kormányerők szabadon engedtek három nyugati újságírót, akik március 19-én az ország keleti felében lévő Tobruk térségében tűntek el. Az Al Jazeera hírtelevízió 4 munkatársát azonban még mindig fogságban tartják a hatóságok.
Újraindul a Határtalanul program áprilisban. 500 millió forintot különítettek el arra, hogy magyar diákok határon túlra kirándulhassanak. A kormány célja, hogy tanulmányai idején valamennyi magyar iskolás legalább egyszer jusson el határon kívüli magyar területre.
Együtt sütnek a miskolci diákok a felvidékiekkel, itt pedig közösen építenek a nádudvardi és a délvidéki diákok egy szökőkutat. Ezeket a felvételeket az iskolások készítették tavaly, amikor a Határtalanul program keretében magyar középiskolák határon túli kirándulást szerveztek. Áprilisban újra kiírják a pályázatot az iskolák részére. Tavaly 200 millió forintot költhettek erre, idén már 500 millió forint a keret. A budapesti Teleki Blanka gimnázium többször szervezett már osztálykirándulást Erdélybe.
Az ilyen utakra nagyon nehéz pénzt kérni a szülőktől. Eddig is voltunk, és tehát tudom, hogy mennyire nehéz. Úgyhogy ha támogatást kapunk, akkor sokkal jobb lesz, és sokkal könnyebb.
A gyerekek 60%-a a középiskolás korosztályból soha nem volt még külföldön.
A pályázatokat koordináló Apáczai Közalapítvány igazgatója azt mondja, sok diák a program keretében jut először és utoljára külföldre.
Pedig ezek a projektek arra jók, hogy a gyerekek megismerkednek egymással, megbarátkoznak, és aztán a programon kívül is találkoznak.
2010-ben Erdély volt a legkedveltebb úti célja az iskolásoknak, ahogy tavaly, idén is az osztályok dönthetik el, melyik határon túli városba szeretnének kirándulni.
Sztálin és Hajnau sem díszpolgár többé, rajtuk kívül további 7 személy díszpolgári címét vonta vissza a fővárosi közgyűlés. Tarlós István főpolgármester azt mondta, felvetődött, de jelenleg nem aktuális a szabadságtéri szovjet emlékmű áthelyezése. Azzal viszont egyetért, hogy az akadémia előtti teret Széchenyi Istvánról nevezzék el.
Életem egyik legnagyobb sikerének tartom a szocialisták egyhangú meggyőzését, akik az előbb még az egészet hülyeségnek tartották, lefordítva. És bejelentem, hogy a közgyűlés az előterjesztést egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen!
Tarlós István bemutatta azt az 1947-es határozatot, amely díszpolgárságot adott Sztálinnak. A szovjet pártfőtitkárral együtt törölték a listáról az osztrák Hajnau, Windisch-Grätz és Grüne tábornokokat, Geringer császári biztost, Schwarzenberg miniszterelnököt és Bach belügyminisztert, valamint Jelasics Horváth Bánt és Paszkievics orosz tábornokot, akiknek meghatározó szerepük volt az 1848-49-es szabadságharc leverésében. A főpolgármester szerint egyelőre nem aktuális a szabadságtéri szovjet emlékmű áthelyezése.
A külügyminisztériummal is egyeztetni kell előbb, hiszen itt kormányközi egyezményekről is szó van. Én diplomáciai bonyodalmakat én nyilván nem fogok okozni. Felmerült ez a gondolat az egyeztetés szintjén.
Felvetődött az is, a szabadságtér vegye föl Roosevelt egykori amerikai elnök nevét, a róla elnevezett tér pedig kapja meg Széchenyi Istvánét, hiszen ott található a Tudományos Akadémia épülete és a Lánchíd, amelyek a legnagyobb magyar nevéhez kötődnek. Az MSZP fővárosi frakció vezetője Horváth Csaba azt mondta, nem támogatják a szabadságtéri szovjet emlékmű áthelyezését.
Folytatódott az alkotmányjavaslatok általános vitája a parlamentben. Szatmári Kristóf szerint az alaptervezet a múltban gyökerezik, és választ akar adni a jövő kihívásaira is. A fideszes képviselő a tervezet értékeként említette, hogy nem csak elvi módon foglalkozik a gyermekvállalással. Szerinte a nyugellátásban is preferálni kellene a gyerekek számát.
Ez nem pusztán magánügy, hiszen egy társadalom fenntarthatóságának az alapját képezi a felnövekvő generáció, és ha ezzel egy törvényhozó, egy döntéshozó nem szembesül, akkor valószínűleg a jövő felelése tekintetében nagy hibát követel.
Az MSZP elnök frakció vezetője szerint alkotmányos puccs, amit a Fidesz tervez, a kormánypárt le akarja váltani a magyar köztársaságot. Mesterházi Attila Kazincbarcikán a párt részországgyűlésén úgy fogalmazott, nem tankokkal, hanem az alkotmányozással akarnak kialakítani egy totális diktatúrát. Szerintem most egy színjáték zajlik.
Ez az alkotmányozás egy párti alkotmányt fog eredményezni. Tulajdonképpen ez egy alkotmányos puccs Magyarországgal szembe. Éppen ezért ezt a fajta folyamatot semmilyen módon nem akarjuk legitimálni. Ez egy olyan politikai rendszerváltást próbál bebetonozni, amit Orbán Viktor hirdetett meg egy évvel ezelőtt.
Iskola bezárási moratóriumot kezdeményez a Jobbik. A párt szerint a költségvetési elvonásokat az önkormányzatok az iskola és óvoda épületek értékesítéséből pótolnák.
Bakony Jákót és Ajkát hozta fel példaként a Jobbik képviselője az intézmény bezárásokra. Bár még csak tervezik, hogy bezárják az iskolát, de már ez is pánikot keltett a helybéliek közt.
Szeretnénk megakadályozni azt, hogy ezeken a kis településeken az épületet eladják, bérbeadják, illetve más célra hasznosítsák.
A minisztériumban azt mondják, a moratórium önmagában nem biztos, hogy jó megoldás lenne. Településenként ugyanis más és más oka lehet az iskola, illetve óvoda bezárásoknak. Az illetékesek megígérték, hogy egyenként vizsgálják meg az intézményeket.
A kormánynak eltökélt szándéka, hogy a kisiskolákat erősíti, legalábbis az alsó tagozatokat ott tartja a falvakban.
Hofmann Rózsa azzal nem ért egyet, ha az önkormányzatok iskolaépületek eladásával javítanának anyagi helyzetükön. Ugyanakkor hozzátette, ha elfogynak a gyerekek, akkor jogos az intézmény bezárás.
Új adót vet neki Jászladány. Az ebből származó évi 5 millió forintos bevételt kóborkutyák befogására, szúnyog és parlagfűírtásra költeni az önkormányzat.
Kóborkutya az egyik utcán, és kóborkutya a város főterén. Beslések szerint legalább 300 gazdátlan epszaladgál Jászladányban.
Hatossával vannak itt. Hatossával.
Egyrészt ezt oldaná meg az új adóval az önkormányzat, és az ilyen belvizes túlcsák miatt szaporodó szúnyogok invázióját is megelőzni a pénzből.
Hát ilyesmit kivetni, hát az nem. Fizetünk mi már annyit, mint a fene.
A helyeket egyelőre megosztja az új adó.
Amilyen sorban élünk, nem biztos, hogy tudjuk fizetni. De ha elősegíti Jászladány fejlődését, akkor inkább szívesen fizetjük.
3000 forint per év per ingatlan. És 1500 forint lesz az idei évben, július 1-től.
Telkenként kell majd fizetni, ebből körülbelül 2000 van a településen.
12 millió forrás hiányunk van működési, ezen túl pedig van 12-13 millió fejlesztési forrás hiányunk, összesen egy 25, nem szeretnénk ezt tovább növelni.
A település ugyanis duplán hátrányos helyzetűnek számít.
Az önkormányzat összesen 5 millió forint éves bevételt remél az új adóból, ebből 2 millió forintot költenének szúnyoggyérítés, a maradékot parlagfűmentesítésre és kóborkutyák befogására. A Duna Televíziót Jászladányból Révész Erika tudósította.
79 éves korában elhunyt Elizabeth Taylor, kétszeres Oscar-díjas amerikai színésznő. Ő volt Hollywood utolsó dívája.
Sztárrá a National Velvet című 1944-es film tette, amiben Mickey Rooney-val szerepelt egy filmben. Az első filmjét felnőttként 1950-ben kapta az örömapában. A James Dean-nel forgatott Az óriás című film volt a következő fontos állomás pályáján. A macska a forró bádogtetőn Maggie szerepéért 1959-ben 6 Oscarra is jelölték, de végül a szobrocskák helyett közönség sikert hozott a film. 5 alkalommal jelölték Oscar-díjra, ezek közül kétszer, 1961-ben és 1967-ben haza is vitte a legjobb színésznőnek járó díjat. Előbb a Modern kaméliás hölgyért, majd a Nem félünk a farkastól című filmért. Sokak szemében ő testesítette meg a klasszikus hollywoodi sztár fogalmát, gyönyörű, tehetséges, gazdag, sztár alűrökkel. Kleopátra szerepével első színésznőként törte át az 1 millió dolláros gázsi álomhatárt. 1999-ben II. Erzsébet brit királynő lovagi rangra emelte, így azóta a színésznőt a Dáma cím is megillette.
Tervezzen babaköszöntő zászlót, erre hív fel a Három Királyfi Intézet. A babaköszöntő zászlók minden olyan épületen lobboghatnának, ahová újszülött érkezik.
Egyre kevesebb gyerek sír fel a szülőszobákban, mert egyre kevesebb születik. 30 év alatt 750 ezerrel, azaz Debrecen lakosságának a 3,5-szeresével lettünk kevesebben. Sokan nem értik, miért nem mernek a fiatal házasok gyereket vállalni.
Ez az élet legnagyobb ajándéka, ilyen minden túlzás nélkül, bár ez vitathatatlan, hogy sok nehézséggel jár, de mindenért pótol a gyerek.
A babaköszöntő zászló kezdeményezői minden olyan közintézményre kitűznék a fehér zászlót, ahová újszülött érkezik, de aki szeretné, otthon is kirakhatja majd. A Három Királyfi Intézet arra buzdít mindenkit, hogy tervezze meg a saját babaköszöntő zászlaját és küldje be erre a címre.
Mi lenne, hogyha nem csak azt reklámoznánk, hogyha valaki meghal fekete zászlóban, hanem akkor is kiraknánk egy zászlót, amikor egy új élet érkezik közénk.
A Három Királyfi Intézet április 10-éig várja a terveket.
4:09-kor közbeszéd, a többi köz szó lesz az egészségügy átalakításáról, az otthonszülésről, valamint az alkotmányozásról. Én 8 órakor várom Önöket a Nemzeti Krónikában. Viszontlátásra!